Folytatjuk a beszélgetést az időgazdálkodásról. A kerekasztal vendégei, szakértői Varga Ildikó, pénzügyi és számviteli vezető, Magony Viktor, tanácsadási területvezető, Pincés Róbert, Lean szakember, folyamatfejlesztési tanácsadó és Mészáros Zsolt, a Motiment kutatási vezetője, mérés specialista. Nagyon sok minden szóba került az időgazdálkodás, a time managementtel kapcsolatban az előző 20-22 percben, és Viktor azt mondtad, hogy mindenképpen beszéljünk arról, amit egyébként azért azt hadd mondjam, hogy az az én ötletem volt, de nyugodtan most átadom neked, hogy az irodák azok, a modern irodák, a megváltozott struktúrájú, beosztású irodák, a megváltozott anyagok és lehetőségek. Ez a nyílt ég volt, én így fogalmaztam. Ez mennyiben befolyásolja akár az időgazdálkodást?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon sok üzletelemzővel, rendszer szervezővel, hálózat szervezővel dolgozok együtt, és ezek mérnök emberek. És az utóbbi időszakban nyilván a különböző irodatrendeknek megfelelően nagyon sok nagy nyílt beltérre rendelkező iroda került kialakításra, és ezek a mérnök emberek sokszor szenvednek. Szenvednek attól, hogy ők nem tudják azt a 3-4 óra elvonulást egy mérnöki feladat kezelésére fordítani. És ez sokszor így a munkavégzés kárára is megy. Egyszerűen nem tudnak koncentrálni, fókuszálni. Nagyon sok megoldási lehetőség van erre. Alapvetően talán a vezetői kihívások egyike ez, hogy ezt a fajta generációk együttműködését és együtt dolgozását megoldani adott esetben az irodatér szeparálásával, átalakításával, a másik oldalon pedig a különböző munkatársak együttműködését segítendő alkalmazások bevezetésével, adott esetben üzleti folyamatmenedzsment megoldások, kivitelei rendszerek bevezetésével. Vannak is tapasztalataim azzal kapcsolatban, hogy ezek jól tudnak működni. Tehát amikor egy olyan ügyviteli megoldást bevezetünk folyamat alapon, ami kifejezetten a megfelelő feladatokat teszi, úgymond a munkatárs elé, amikor azok a magas prioritású feladatok gyakorlatilag kikerülnek az asztalra, és ez alatt most itt a számítógépnél az asztalt értem, akkor jobban elvégezhetők ezek a feladatok, és sikerrel lehet azokat az adott napra kitűzött feladatokat elvégezni, és összehangolható így a munkatársak munkája.
Ildikó, maguk is költöznek majd, ugye azt mondta?
Én a Telekomnál dolgozom, és új irodaház épül, ahova majd költözni fogunk. Nem is olyan hosszú időn belül. Ez tipikusan ilyen nyílt terű irodaház lesz, hogy említetted az előbb, és egyébként a cég ezt azzal szeretné feloldani, illetve lehetőséget teremteni ezekre az elvonulós munkákra is, hogy külön projektes munkahelyek lesznek kialakítva, egy-két személynek zárható irodarészek lesznek kialakítva, ahol nem valaki bent ül folyamatosan, hanem arra az időre, amíg ezt a munkát végzi, ide bemegy. És így igyekszünk azt elérni, hogy a közös tér is jól tudjon működni, meg az elvonulásra is legyen lehetőség. A monotonitás tűrés az nagyon-nagyon fontos. Az a terület, a kollégánk, akikkel én dolgozom, ők nagyon nagy mértékben operatív tevékenységet végeznek, azon kívül foglalkozunk ugyanezeknek a tevékenységeknek a fejlesztésével is, de nagy részben inkább talán az operáció a jellemző, és náluk ez valóban egy kifejezett nagy elvárás, hogy monotonitás tűrőek legyenek, és hát...
Ez a környezet,
a nyílt tér. Dolgoztunk már ilyenben, most is hasonlóban dolgozunk. Szeretnek így dolgozni a kollégák, mert vannak interakciók ettől függetlenül közöttük, és ezt nagyon megkönnyíti, hogyha át tudnak nyúlni mondjuk a szomszéd asztalhoz, és megkérdezni azt, hogy ami épp a problémájuk, és segítséget kérnek.
Ez nyilvánvalóan csak a Zsolt jutott eszembe, aki meg azt mondja, hogy minden kimérhető, standardizálható, és az ilyen kinyúlások, átnyúlások elég ugye egy Facebookos, nem tudom, bejegyzés, megpillantása a telefonon, ez úgy kizökkenti a munkavállalót, hogy utána nagyon sok idő, míg visszatér arra a fordulatra, ami nekem, mint munkaadónak elvárásom lenne.
Nagyon gyorsan jutott eszembe két dolog egymás után erről a gondolatról. Egyrészt a távmunka, másrészt pedig az, hogy a helyzetbeilleszkedési veszteségnek több típusa van. Már a munkapszichológia szerint is, de mérés ezt nyilván meg tudja erősíteni, hiszen ilyen relatív pontosan 10.000 másodperc pontossággal mérünk, és azért ezek a mintázatok jól látszanak. Hogy jön ide a helyzetbeilleszkedési veszteségnek a több típusa gyakorlatilag?
Csak azért mondtam, mikor... hogy nem mindenki szakember. Ez az, hogy mondjuk leülök az asztalhoz, és felveszem azt a ritmust, vagy kapok
mondok egy
telefon,
példát, hogyha valaki nagyon, mindenki el tudja képzelni azt a helyzetet, hogy valamiben nagyon benne van. Igaz? Valamire koncentrál. És hirtelen hátba veri a főnöke, hogy na, hogy haladsz, kis kollega, és akkor onnantól kezdve mi van, hol vagyok, és minden szálat elveszített, amiben addig benne volt, és mire újra felszedi, mert hogy válaszolnia kell a kedves főnöknek. Innentől kezdve ez elvész. Gyakorlatilag nem ott tart, hogy ahol 5 perccel vagy 1 perccel korábban, hanem amit fölépített jó struktúrában, a saját logikája szerint, mondjuk egy programozónál vannak másfél órás helyzetbeilleszkedési veszteségek, csak hogy ezt érzékeltessem, hogy ez mekkora veszteség tud lenni, mert mondjuk egy vállalatirányítási rendszer programozójának figyelemben kell tartania körülbelül 100-150 olyan szálat, amelyre neki oda kell figyelnie, mert olyan, mint a pókháló, ha megrántja az egyik szálát, akkor az összes mozog. Többi is elkezd mozogni, és innentől kezdve egy vállalatirányítási rendszer, ami egy nagyon komplex rendszer, ott ez nagyon durván visszaüt.
Tehát ez hihetetlen.
De ez minden munkakörben így van.
Csak a laikusnak mindig tegyél egy fél mondatot hozzá. Tehát ez ma már hajszál pontosan centire, másodperce kimutatható és kimérhető.
Így van.
100%-on dolgozott, egyszer csak valami történt, és másfél.
Az intenzitás mutatói töredékére esnek vissza. Szóval ez ilyen rendkívül látványosan.
Jó, hát ez azt akarom mondani, hogy ez nagyon látványos egy vezetőnek, azt gondolom, akinek a legfőbb kincse a hatékonyság, meg annak a növelés, ez egy nagyon fontos információ.
Ha már time managementnél tartunk, én ezt inkább úgy ragadnám meg, hogy mindenkinek vannak olyan munkakörei, amikor nagyon el kell mélyülnie, és mindenkinek vannak olyan munkakörei, amikor átlagos, és mindenkinek vannak olyan munkakörei, amikor lehet, hogy számára még talán előny is, hogyha tud egy kicsit beszélgetni, csetelni, jópofizni, akármicsoda, teljesen lényegtelen, hogy az micsoda, lényeg az, hogy interaktív legyen. Na most innentől kezdve viszont a helyzetbeli illeszkedési veszteség, ezen kontextusokon, ezen értelmezési tartományokon belül értelmezhetők csak. Innentől, hogyha arról beszélünk, hogy van egy egyterű iroda, amit előbb Ildikó mondott, Telekomnál ugye mi is ott vagyunk, és látjuk ezeknek az előnyeit, hátrányait. Onnantól kezdve gyakorlatilag vannak olyan munkakörök, vannak olyan helyzetek, hogyha nem tud odafordulni csak egy nagyon egyszerű gyors kérdéssel, akkor valójában mind a kettejük úgymond megszívja.
Ez és a távmunkánál is így.
És így jutott eszembe pont a távmunka, mert múltkor volt egy ilyen beszélgetésünk, sőt, hát a Legónál volt, Robi, veled beszélgettünk erről, hogy hát a gyárba hogy oldod meg a távmunkát, de nektek meg a Qualisoftnál ugye van egy csomó megoldásotok arra, hogy hogyan lehet az ilyen típusú munkát támogatni. De szóval vannak mindenkinek tapasztalatai, ezzel azt akarom mondani. Épp csak az a történet lényege, hogy ha ész nélkül fejlesztjük a távmunkát, és ezt a Telekomot ilyen szempontból azt gondolom, hogy lehet dicsérni, mert ezt nagyon tudatosan építitek az új irodaház tervezésével is, és 2 éve vagyunk ebben a projektben benne, hogy csak úgy küldjön el valakit távmunkára, hogy ő abban a helyzetben, abban a munkafázisában, ami a hét adott szakaszára esik, mondjuk abban ő tudatosan kihasználhassa a távmunka előnyét, ne pedig ezt az interakciós lehetőséget veszítse el.
És ugyanazt a szervizt megkapja.
Így van. Szóval itt rengeteg aspektusa van ennek, rengeteg tényezőn csúszhat el a távmunka, például ezen is.
Most olyan sok mindent említettél, talán egy kicsit még visszakanyarodnék aztán a távmunkához is néhány gondolatot. A munkakörrel, a helyzetbeilleszkedési veszteséggel kapcsolatban, ott annyit tennék csak hozzá, hogy mindig magánéleti példákat hozunk, de azért munkahelyi példák is jócskán vannak arra, hogyha valaki mondjuk operatív tevékenységet végez, akkor érkezik a telefon, érkezik az e-mail, bevillan a képernyőn az e-mail, és ehhez nem kell magánéletét, kizárhatja valaki a magánéletét, akkor is kell azon gondolkodnunk, hogy munkahelyi környezetben ezt hogy lehet hatékonyan csinálni. Talán 2 apró példát mondanék erre, amit megvalósítottunk, azt látva, hogy különben a kollégák is igénylik. Egyértelműen az, hogy ne csak a gép előtt üljenek egyfolytába, hanem is bámulják a képernyőt, hanem kicsit ki is kapcsoljanak belőle. Az egyik, amit említenék, amikor mondjuk érkezik egy telefon, és fel kell venni, úgymond, és azt mondjuk, hogy felveheti, akkor nagyon-nagyon hasznos, mi 2 monitorral dolgozunk. És egyszerre így emiatt csökken annak a problémája, hogy ki kell lépni az egyik alkalmazásból, ablakokon át megyek, hanem egyszerre lát mindent, és mondjuk ezt az időt például nagyon hatékonyan le lehet csökkenteni. A másik pedig, hogy kicsit ilyen ügyfélszolgálatos üzemmódba át tud állni, akár egy tranzakciófeldolgozó terület is. Például, ha csinálunk egy közös használatú e-mail fiókot, postafiókot, ahova beérkeznek a reklamációs ügyek, a problémák, a megkeresések, akkor tervezhetően meg lehet azt csinálni, hogy ki az, aki az idő bizonyos napszakában ezeknek az e-maileknek a feldolgozásával foglalkozik, kizökkenve akkor a tranzakciófeldolgozó munkaköréből, neki is jó, nekünk is jó, azt hiszem ez egy közös nyeresség.
Tehát folyabból a dossziéból is az ügy, igen, de közben valaki félig meddig pihen.
Ezzel, hogy kikapcsol, hát átkapcsol más, egy más csinál, üzemmódba. Más igen.
Szeretnék visszakötni még nagyon az elejéhez, a Ildikó mondandójához, a nyitott iroda, és voltam olyan szerencsés tavalyi végén, hogy voltam a Telekomnál látogatóba, és ezt a jövő irodát megnézhettem, hogy fognak dolgozni az emberek, és állati izgalmas volt, mert amellett, hogy teljesen tudom támogatni a közös irodát, és a alapkoncepció is nagyon jó a Telekomnál, hogy amellett, hogy egy légtérben próbálják az embereket majd tartani, van lehetőség ilyen csendesített boxokba elvonulni, és lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy ha együttműködésre van szükség, akkor akár közösen ülnek egy asztalhoz, közös projekteken, ha pedig valaki szeretne ebből kivonulni valamennyire, akkor lehetősége van ilyen csendesített boxokba beülni, és akár egyedül ott dolgozni, és ez ott van a nyílt irodán belül. Nekem ez baromira tetszett, és ez nagyon jövőbe mutatónak éreztem akkor. Én az időmenedzsmentet én úgy próbálom a hatékonyságot javítani, hogy idősávokban gondolkodom. Az, hogy mi a prioritás csütörtökön, azt nem biztos, hogy hétfőn tudom. Ezért nekem az a munkamódszerem jelen pillanatban, hogy az idősávok az délelőtt és délután. Délelőtt vannak az e-mailes idők, a megbeszélések, a felkészülések, délután pedig a workshopok, a tréningek és a komolyabb, a több órás megbeszélések. Én valahogy így próbálom felosztani. Délután inkább vagyok magam is, és ne zavarjanak. Délelőtt pedig minden kooperációt, amit muszáj megejteni, azt abba az időpontba teszem. Szerencsére nagyon sokan így dolgoznak a cégünknél, és muszáj, hogy beívódjon a kultúrába valamilyen szinten az időgazdálkodás.
Ez megint az, hogy a vezetőnek kell ezt nagyon, nagyon pontosan látni a területet, nagyon pontosan kell látni az embereket, az emberek motivációit, készségeit, képességeit, az időgazdálkodással kapcsolatos képességeit, és akkor tudja meghozni azt a döntést. Ugye, hogy azt látom, hogy itt mindannyian azért más módon határozzatok meg az időt, tervezés fontosságát, vagy hosszúságát, vagy ennek a felosztását, egész különböző megoldások vannak.
Vezetőként nekem az jutott eszembe arról, amit Robi mondott, hogy magamat hogyan tudom láthatóvá tenni vezetőként a csoport számára, és ez egyébként nem csak vezető és beosztott összefüggésben értelmezhető, hanem a családban bármely szerepre, vagy partnerként, bárkinek a partnereként. Nagyon-nagyon nagy energiát fordítok most arra, hogy lássanak engem az én időbeosztásomat. És ezáltal ők tudjanak alkalmazkodni ahhoz, hogy én mit fogok, mikor mit fogok csinálni, ők erre rá tudjanak kapcsolni, és ezzel a csoport hatékonyság nagyon nagy mértékben fejleszthető, mert tudja, hogy mihez alkalmazkodjon.
Robi és Ildikó mondandójához kapcsolódva, ugye van egy közös pont. Ildikó elmondás alapján az információ megosztása egy kulcstényező. Na azt látom, hogy ahhoz, hogy én tudjam a saját munka ütemezésemet végezni megfelelően, ahhoz másoktól is megfelelő információkra van szükségem, hogy ki mit tart fontosnak, kinek milyen összefüggései vannak az én feladataim kapcsán, illetve az, hogy nekem legyen egy agilis, gördülő tervezésen alapuló munkarend gazdálkodásom, munkaidőgazdálkodásom, az annyira fontos már manapság, hogy alapvetően a távmunka és a munkahelyemtől távol való dolgozás lehetősége, az már egy abszolút trend. Én azt gondolom, hogy mi nagyon szerencsések vagyunk a Qualisoftnál, mert ugye rendszerfejlesztéssel, tanácsadással foglalkozunk sokszor ügyfeleknél, sokszor bent az irodában, és ez nem is nagyon működhetne máshogy, mint hogy meglegyenek azok az eszközök, amikkel tudunk kommunikálni egymással, bárhol is vagyunk. Közös munkalistákat látunk, ez kifejezetten fontos ahhoz, hogy lássuk a státuszt, hogy ki hogy áll a dolgaival. Nyilván fejlesztőknél megvan ez a logika, hogy látják azokat az állapotokat, ki hol tart az adott fejlesztési munkájában. Ez mondjuk egy gyártással foglalkozó cégnél sokkal nehezebben megoldható, komoly kihívásokat jelenthet.
Zsolt, a toplistákról nem beszéltél még, pedig tudom, hogy ezt fontosnak tartod ebben a témakörben.
Nekem most nem a toplista jutott eszembe, de valahol ugyanaz. Egyrészt a kommunikáció ereje, másrészt a tudatosság. És itt a tudatosság az be kell gyűrűzzön mindenhova, és itt a time management esetén ez különösen fontos. Ráadásul egy teljesen jó kézzelfogható történetről beszélünk, körülöttünk van az idő, és a magunk szerepe, ebben betöltött szerepe az jó részt menedzselhető, és önálló döntéshozók vagyunk mindenki. Innentől kezdve viszont igenis tessék kiállni bizonyos helyzetekben akár a vezető elé, hogy drága barátom, nekem bizonyos munkakörök ellátásához szükségem van mondjuk egy órányi nyugalomra. Minden nap, vagy minden másnap, vagy péntekenként, teljesen mindegy. Lényeg az, hogy ez tudatos legyen. Gondoljuk át a saját szempontrendszerünket, a munkánk elvárásait, az, hogy hova akarunk eljutni. Személyes célban is, meg az adott munkakör ellátása során is. És hogyha az ember kvázi öntudatra ébred ilyen formán, és nem csak egy gépként végzi el a munkáját, nyilván ez az Y-generációnál föl sem merül, mert ők kiharcolják maguknak azonnal, de az X-generációnál ez egy bizalmi kérdést is fölvet, hogy ő fölmeri emelni a hangját akár a saját, akár a munka körének az érdekében. Innentől kezdve viszont a kommunikáció, meg a fegyelem, a tudatosság, az válaszokat ad ezekre a kérdésekre, és hogyha egy vezető ezt szeretné egy picit jobban csinálni, akár mint korábban, akár mint más, akkor kezdje ezzel. Gondolja át, és beszéltesse a kollégáit. Nálad mi a szempontrendszer? És építsön fel magának egy teljesen mindegy milyen modellt, ami alapján egy kicsit tisztábban lát mindenki. Aztán utána persze ő a vezető, hozza meg a döntését, de ettől függetlenül információ alapján tegye ezt.
Mindannyian arról beszéltek, ami nekem most nagyon kikristályosodott, az, hogy sokkal érzékenyebb főnököket, sokkal tudatosabb főnököket vártak el egy-egy ilyen munkahelyen, egy-egy ilyen helyzetben. Most nem hozom még egyszer szóba, hogy sokféle generáció, sokféle igényel, sokféle érzékenységgel, de hát azért, amikről beszéltek, azt egyre bonyolultabbá válik, egyre több energiát igényel, azt gondolom, egy munkahelyi vezetőtől.
Én nagyon, nagyon komoly felelősségnek érzem azt, hogy valaki vezető legyen, bármilyen munkakörben, bármilyen szakmáról is beszélünk. Amit Zsolt említett az előbb arról, hogy bátornak kell lenni, el kell tudni mondani a véleményünket. Tehát erre nagyon rá tudok erősíteni. Nálunk van kifejezetten egy olyan kör, akik nagyon-nagyon nehezen szólalnak meg. Csak nagyon egyszerű példát mondok, tehát ha egy vezető nem tudja, hogy mikor viszi a kollégája reggel óviba a gyerekét, vagy mikor jön be az a busz, amiről vidékről följár, akkor hiába van a cégnél egy fix munkarend, mi nem fogunk tudni ezzel a munkarenddel hatékony munkaidő kihasználást elérni. És itt jön be a vezetői felelősség például ennek okán, hogy ha én úgy látom, hogy ők egyébként maguktól nem fogják ezt elmondani, akkor tudatosan arra kell törekedni, hogy igen, beszéltessük őket, és elmondják, hogy miről is van szó. Ezt így egyszerű beszélgetés keretében is mi megcsináltuk, és volt lehetőségünk arra, hogy nem mindenki 7 óra 30-kor vagy 8 óra 30-kor kezdjen, hanem tudtuk ezt kicsit rugalmasan kezelni, más munkarendeket tudtunk kialakítani, nagyon nagy mértékben javult az elégedettség, mert az a frusztráció kiesett az életükből, ami
meg tudom
korábban
oldani,
meg
nem,
volt.
Ha csúszik a 25 percet, elérem.
Igen.
Biztos, ezt hogy letolnak, nem komolyan érek oda. Mire beilleszkedek abba a munkavégzésbe, hogy nem tudom, igen. Zsolt mondott, az mérhető, hogy majd egy óra lesz, mert teljesen fönn van a pumpa.
Nagyon világos. Komoly változásokat lehet a hozzáállásban elérni, emiatt az eredményekben is. És egyébként ez egy egyszerű beszélgetés. Ennél csináltunk sokkal szofisztikáltabb megközelítést is akkor, amikor viszont már említettük a munkaintenzitásnak a mérését. Konkrétan ezt is megnéztük, hogy különben nem mindenki ismeri önmagát olyan mélyen, hogy tudja, hogy ő reggel a reggeli kávéjával fél óra alatt tér magához, vagy egy óra alatt, vagy öt perc alatt. Hanem ha ezt meg tudjuk nézni, hogy mennyire intenzíven tud milyen időszakokban dolgozni, akkor mi magunk tudunk javaslatot tenni arra, hogy milyen munkarend szerint kellene az illetőnek dolgoznia. Vagy mondjuk ugyanilyen alapon tudtunk döntést hozni arról, hogy túlórákat csökkentsünk. Annyira volt egy nagyon terhes időszakunk, amikor egyszerűen el kellett rendelni a túlórákat, aztán egy jó pár hónap után rájöttünk, hogy most már nagyon nem hatékony. Tehát elfáradtak az emberek, ezt igazolták is elemzések, és meg lehetett hozni nagyon könnyen azt a döntést, hogy hatékonyabbak leszünk akkor, ha ők pihennek, és mondjuk leállunk a túlóráztatással.
Viktor?
Erre csak rárüsíteni tudok. Ez a fajta menedzsment és projektmenedzsment attitűd változás, ami napjainkban van, ez annyira fontos, ugye az egyén előtérbe került. Amikor én vezetőként a munkatársaimmal, az alkalmazottaimmal kell, hogy együtt dolgozzak, ez a fajta személyes kontaktus, kiemelkedő fontosságú figyelem az, amit a munkatársak ebből látnak, és ez nagyon sokat jelent számukra.
Mészáros Zsolt?
Előbb említetted a top listát, és azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy erről egy mondatot mondjak, főt a záró gondolatként, hogy ha valakinek teljesen mindegy, hogy milyen eszköze van arra, hogy reálisan tudatosítsa magában a lényegi pontokat. Nyilván ez egyfajta mérési rendszer, akár kicsit szubjektívebb, akár kicsit objektívebb, de használja ezt. Én nekem ez a meggyőződésem, hogy úgy kell tudni priorizálni ezeket a fajta döntés előkészítő lépéseket, hogy ott valóban a lényeget kezdjük el kigyomlálni. A legnagyobb problémákkal kezdjünk el foglalkozni. Ez pedig mérés nélkül nem megy. Teljesen mindegy, mi a mérési rendszer. Szóval lehet ez egy tudatos végiggondolás, egy Excel tábla lényegtelen. Csak gyűjtsön róla adatot, gyűjtsön róla információt akár a kollégáktól is. Puha információkra gondolok itt, de a kemény információkra is ehhez azért valójában szükség van. Onnantól kezdve születnek meg a legintenzívebb fejlődési pályák ezt a problémát írtandó.
Kedves hallgatók, köszönöm szépen a mai figyelmet, remélem ma is találtak izgalmas, érdekes, értékes dolgot egy órás műsorunkba. Köszönöm szépen az Asztaltársaság tagjainak, Varga Ildikónak, a Magyar Telekom pénzügyi szakértőjének, számviteli vezetőjének, Magony Viktornak, a Qualisoft tanácsadási területvezetőjének, Pincés Robertnek, a LEGO Lean szakemberének, problémamegoldási szakértőjének és Mészáros Zsolt mérés specialistának, a Motiment kutatási vezetőjének a részvételt. További kellemes rádiózást!